A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Függőség és alkalmatlanság. A teljességre hangolva mai adásában e kettő összefüggéséről, az ezzel a két szóval meghatározható sémáról beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm állandó szakértőnket, a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Én is köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Műsorsorozatunkban a sémákról beszélgetünk, ezek a belső mintázatok gyermekkorunkban alakulnak ki, egy-egy súlyosabb vagy akár hosszantartóbb negatív élmény hatására, és bár gyökerei életünk korai szakaszára nyúlnak vissza, bármennyi idősek is vagyunk, meghatározzák, alapvetően meghatározzák a jelenünket. A mai alkalommal tehát a függőség és alkalmatlanság sémáról, ennek összefüggéseiről beszélgetünk. Először hallgassunk meg egy bejátszást, ki mit gondol a függőségről.
Nem tud lemondani róla, nem tud úgymond nélküle élni, esetleg nem tud nélküle dolgozni.
Függőség az valamihez való túlzott ragaszkodás, ami átcsaphat betegség szintjébe is.
Hát a függőségnek ugye vannak orvosi, szociológiai, meg egyéb definíciói is. Számomra inkább az a fontos ebből, hogy az egyéb mindennapi tevékenységét, vagy egyéb a társadalom által fontosabbnak tartott dolgokat nem tudja miatt a függőség miatt elvégezni az egyén.
Ez a függőség? Így definiálhatjuk, magyarázhatjuk?
Jó gondolatok hangoztak el, főleg, hogyha azt az irányt folytatjuk, hogy valamiféle olyan sajátos viszony valamilyen értékhez, amelyben a viszonyom ehhez az értékhez, ez lehet egy személy, lehet tárgy, lehet bármi, nem ad már kellő szabadságot, illetve nem megfelelő szabadsággal viszonyulok akár egy személyhez, akár egy tárgyhoz, időtöltéshez, bármihez. Akkor beszélhetünk már függőségről. Ráadásul azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen bármivel, bárkivel kerülhetünk függőségi viszonyban, ami elég erős érzelmi hatást tud az életben ránk gyakorolni.
Mennyire lehetünk mélyen benne ebben a függőségben?
Most a mi témánk felől szeretném megközelíteni a válaszadást, mert hogy tulajdonképpen arról szeretnénk a mai alkalommal beszélni, hogy mit jelent az, amikor én valakivel kapcsolatban élem meg ezt a függőséget, mégpedig azért kerülök függőségi viszonyba, helyzetbe egy másik személlyel, mert magamról azt gondolom, de így is érzem, ilyen élményeket, emlékeket őrzök, és az ehhez kapcsolódó fizikai élményeim magamról is azok, hogy én sajnos nem vagyok alkalmas valamire. Ráadásul az az élményvilágom a belső hiedelmemmel együtt, hogy nem egyszerűen csak valamire, vagy erre, arra nem vagyok alkalmas, hanem minthogyha az életre nem lennék alkalmas, mintha az alapvető életvitelre nem volnék kész vagy képes. Vagy mikor azt gondolom, hogy állandóan tanácsot kell valakitől kérnem, mert nem tudom, hogy hogyan lehetne eldönteni azt, hogy mi a helyes vagy mi a helytelen. Állandóan bele kell valakibe kapaszkodnom. Azért, hogy ezen a kapaszkodáson keresztül az alkalmatlanságomat valahogyan ki tudjam egyensúlyozni. Éppenséggel így függ össze az alkalmatlanság és a függőség, hogy miután én magamat akár a legegyszerűbb, leghétköznapibb életvitelre is alkalmatlannak élem meg, nem csak gondolom, hanem így is érzem, egy egész élményvilág és élettapasztalat fűződik e köré bennem, ezért aztán Megyek hozzád, és légy Simon meg, mit csináljak, segíts nekem, adj tanácsot, de az lenne a legjobb, ha te csinálnád helyettem. Akkor lennék a legnagyobb biztonságban, légy szíves, tedd meg, mert ezt látod, hogy nem tudom csinálni. Sírhatok is, szomorú is lehetek, egészen kiszolgáltatottá válhatok, még jobban magamba zuhanhatok. Sokféle tünete, jele lehet annak, hogy így élem meg magam, hogy akár egyszerű dolgokra is alkalmatlan vagyok, ezért kapaszkodom beléd. És ha én alkalmatlan vagyok, nyilván a kapaszkodásom nem szabad. Mert hiszen te kell, hogy valamit megtegyél, kitalálj, megcsinálj helyettem is akár, akkor pedig muszáj kapaszkodnom beléd, mert nélküled nem tudok élni. Tehát nem lesz szabad a viszonyunk, hanem függőségről beszélhetünk.
Az alkalmatlanságról is van egy bejátszásunk. Ki mit gondol az alkalmatlanságról? Mi az, hogy alkalmatlanság?
Alkalmatlanság. Szerintem az illető ember bármit elvégezni, megcsinálni alkalmatlan. Ez lehet azért is, mert esetleg beteg. Nem tudom, lehet azért, mert nincs hozzá meg a képessége vagy a tudása, de lehet az, hogy például a függőségből eredően alkalmatlan arra a munkára, vagy feladatra, vagy cselekvésre.
Valamilyen tevékenységnek, vagy valamiféle kapcsolatnak a nem megfelelő, vagy egyáltalán nem képes elvégezni, fenntartani munkában, kapcsolatokban, párkapcsolat, egyéb munkahelyi kapcsolatokban is megnyilvánulhat ez.
Alkalmatlanság az azt jelenti, hogy egy bizonyos szempontrendszernek nem tud eleget tenni.
Az élet sok-sok területén érezhetjük magunkat alkalmatlannak.
Érdemes megkülönböztetni azt, ami talán nem vált eléggé világossá a válaszadásokban, hogy amikor valaki alapvetően azzal küszködik, hogy magát alkalmatlannak éli meg az életre, az alapvető létföntartásnak a föntartására, vagy kielégítésére, vagy biztosítására, akkor két dologról is szó van. Az egyik, hogy arra is alkalmatlannak tartja és éli meg magát, amire egyébként minden képessége, készségem adva van, és mégsem mer neki látni, vagy képes neki fogni és megtenni valamit, mert sokkal kevesebbet gondol magáról, és az érzései megerősítik őt a hiedelmeiben, hogy nem képes rá, vagy a legjobb lenne, hogyha inkább bele se fogna, vagy hogy a legbiztosabb az lenne, ha inkább valaki mást kérne meg, és kapna segítséget. A másik pedig, hogy ténylegesen elmélyülhet ez a hiedelme valakinek, ez a sémája, hogy szoktunk erről beszélni, oda, hogy ténylegesen olyasmire sem alkalmas, mert nem tudta elég hatékonyan kidolgozni magából egyik-másik képességét vagy készségét, amire életkorának, adottságainak megfelelően egyébként alkalmas lehetne. Ez előre vetíti a gyógyulásnak az útját is, mert ez egyfelől azt is jelenti, hogy néha egyszerűen csak valakit bátorítani kell abban, hogy próbálja meg, hogy kezdjen neki. A másik pedig az is lehetséges, hogy bizonyos készségeknek, kompetenciáknak a fejlesztésére is szükség van.
A sémáink mennyire szűkítenek be bennünket? Sémák nem engedik azt, hogy kilépjünk ebből a belső mintázatból. Nem érdekük, hogy jóban, jó létben legyünk.
Igen, akár azt is mondhatnánk, hogy ezek a belső sémák, mintázatok az életnek valamikori lenyomatai bennünk korlátozzák roppant mód az életünket, és nem engednek olyan értelemben sem kifejlődni minket, amire egyébként minden belső és külső adottságunk lehetőség biztosítva lenne. Az első lépés nem egyszer az, hogy rá csodálkozom arra, hogy na hát, ezek az én korlátaim, és nem a világnak a határai. Hogy na hát, amire én azt gondoltam, hogy lehetetlen, az nagyon is lehetséges. Amiről azt gondoltam, képtelen vagyok megtenni, na hát most csináltam meg.
Az alkalmatlanság lehet kóros? Veszélyesen kóros?
Hogyne, hogyne. Tudunk olyan eseteket, nem keveset, amikor valaki annyira alkalmatlannak tartja magát, hogy egész életében ott marad a szüleinél. Mi annyit veszünk észre vele kapcsolatban, hogy mintha nem akarna felnőni. Mintha mindig, amikor azt a lépést kellene megtenni, hogy valamennyire a saját lábára álljon, és akkor a szabadságnak, a felelősségnek már a felnőttség felé vezető döntéseit hozza meg, akkor ő visszakozik, és meg akar maradni, akarva akaratlanul is a gyermeknek, abban a sajátos viszonyrendszerében, amelyben természetes egy nagyobb kiszolgáltatottság, és egy nagyobb függés, akár függőség a szüleinkkel szemben. Aztán olyat is láthatunk, hogy valaki nem mozdul ki a lakásából, vagy hogy alapvető dolgoknak az elvégzésére más embereket mozgósít, mert úgy éli meg, hogy van, amiben képes megtenni valamit, vagy előrejutni, más dolgokban viszont teljesen képtelen. Tehát például az ügyeit másokkal intézteti. Vagy hogyha valakivel konfrontálódni kell, konfliktust vállalni, akkor sohasem teszi meg, elküldi a feleségét. Jól ismerjük ezeket az egyszerű helyzeteket, hogy valaki vesz egy ajándékot, és kiderül, hogy nem jó, amit vett. Lehet, hogy van valaki, aki az életében egész jól működik, ha szabad ezt a kifejezést használni, de a szóba se jön nála, hogy ő fogná azt az árut, visszavinné, és elkezdené a jogos igényeit érvényesíteni egy hivatali helyzetben. Mit tesz? Megkéri a feleségét, vagy megkéri a férjét, és arra hivatkozik, hogy hát ezt te olyan jól tudod csinálni, hát tudod, hogy én ezt nem tudom, hogy nekem 50-szer annyi energiámba kerül, te meg csak oda mész, és már is el tudod intézni. Tulajdonképpen a párkapcsolatban is könnyen kialakulhat egy olyan kapcsolati egyensúly, amiben bizonyos készségeket az egyik fél visz, és ő egyre ügyesebb lesz benne, más készségeket a másik fél. Igen ám, de éppenséggel, hogyha valaki nagyon is már-már súlyosan, vagy kórosan, vagy túlságosan is egyoldalúan éli alkalmatlannak meg magát bizonyos területeken, akkor ez a kapcsolati egyensúly nem segít neki, hanem inkább konzervál, tartósít a személyiségében bizonyos vonásokat, amelyekben pedig ő maga is változhatna.
Nyilván itt ugye nem a jó feladatmegosztásról van szó, hogy mindenki tudja a maga dolgát, és a férj és a feleség, hogy egymás segítse, megosztják egymás között a feladatokat, hanem például arról, hogy mondjuk a pénzügyi döntéseket kihozza. Mondjuk mindig a férj magához ragadja esetleg ezt a döntést, a feleség meg azt mondja, hogy te jobban tudod, és így már is akkor függőségbe kerülnek.
Azt mondanám, hogy akkor, hogyha ez egy szerepfölosztás, feladatmegosztás, legtermészetesebb és a legéletrevalóbb, ha erre képesek vagyunk, és nem akar mindig mindent valaki megtenni akkor is, hogyha egy kapcsolatban él, mert hogy nem bízik a másikban. De könnyen lehetséges az, és mi inkább erről beszélünk, amikor úgy tartósul egy kapcsolat, úgy fixálódik, szilárdul meg, hogy az egyik fél következetesen bizonyos felelősségével és szabadságával és kompetenciájával nem él, miközben úgy éli meg, hogy ő arra nem is volna alkalmas. És hogyha a másik nem tenné, akkor ő azt a dolgot, azt a cselekvést soha nem volna képes a saját erejéből megtenni, miközben képes volna rá, vagy képessé válhatna rá.
Nem szeretnék nagyon elkanyarodni a témánkról, de amikor azt a példát hoztad fel, hogy valaki nem tud, nem akar elköltözni otthonról, pedig már meglenne bőven az ideje, illetve a lehetősége is, mert önálló egzisztenciája van, tehát nem kényszerből lakik otthon a szüleinél. Az jutott az eszembe, hogy ma nagyon is beszélhetünk erről, hogy a fiatal felnőttek nem tudnak elszakadni a szüleiktől, nem tudnak elszakadni otthonról, kényelmes az, hogyha kiszolgálják őket a szüleik. A világ szokásai, a trendek mélyíthetik ezeket a sémákat, vagy akár megerősíthetik ezeket a kezdetleges mintázatokat?
Azt gondolom, itt inkább másról van szó. Inkább arról, hogy valaki, és tulajdonképpen itt három fő irányt is megjelölhetünk, hogy akkor hogyan is cselekszik az a valaki, aki alkalmatlanság, függőség belső hiedelmével, sémájával él. Az első, hogy azt látjuk rajta, hogy bár többé-kevésbé életképes, többé-kevésbé annak tartja magát, újból és folyamatosan másoktól kér segítséget. Másokat dolgoztatna szívesen maga helyett. Legszívesebben mindig arra hagyatkozna, amely tanácsokat mások adnak neki. Biztos ismerünk olyan munkatársakat, mindenhol szokott olyan lenni, hogy önállóan nem tud egy munkát elvégezni. Úgy egyébként azt látjuk rajta, ahogyan beszél, amilyen végzettsége van, amilyen intelligenciával rendelkezik, akár értelmi, érzelmi intelligenciával, hogy tulajdonképpen alkalmas volna a munkaköre betöltésére. És eltelik egy hét, egy hónap, több hónap, mondjuk egy új munkahelyen, és már azt várnánk tőle, hogy szép lassan beleszokjon, bele tanuljon a rutinba, és már egyre több mindent tudjon önállóan elvégezni, és ezzel szemben azt veszük észre, hogy még mindig a keresztneveket mondja. Margitkám, ezt hogy csináljam? Jaj, Lajoskám, hogy is van ez? És minthogyha nem történne fejlődés, mintha nem történne változás, mindig és mindig és mindig csak akkor képes egy-egy következő lépést megtenni, vagy fontos lépéseket megtenni, ha valakitől tanácsot kér, segítséget kér, valaki azt ellenőrzi, valaki jóvá hagyja, valaki azt mondja, hogy igen, ez így jó. De nem elégszünk meg egyel, megkérdezünk kettőt, megkérdezünk hármat. Ettől a helyzet egyébként még rosszabb lesz, mert az a három ember valószínű nem mondja ugyanazt. Ettől még jobban elbizonytalanodunk, és még távolabb kerülünk attól, hogy egy saját döntést hozzunk. Ráadásul még jobban megerősödünk abban, hogy hát ha még három szakértő sem tud egyet érteni azzal, hogy mit kéne tennem, hát én akkor hogy tudnám, hogy mi volna itt a helyes. Tehát ez az első, hogy azt látjuk ebben az alkalmatlanság hiedelemben, hogy valaki akkor is segítséget kér, tanácsot kér, és szívesen dolgoztatna másokat, amikor pedig úgy tűnik, hogy egyébként képes volna rá. Aztán a másik, amikor el akarja kerülni azt az érzelmileg nehéz helyzetet, hogy tanácstalan, hogy szorong, hogy bizonytalan, hogy aggodalmai vannak, akkor mit fog tenni? Lehetőleg leszűkíti az életkörét, azt a világot, amiben van, még egyszerűbben nem vállalkozik semmi újra, nem kezd bele semmibe. Azért, mert akkor amit éppenséggel meg tud tenni, azt még megteszi, de igyekszik megkímélni magát attól az érzelmi tehertételtől, hogy egy új dologgal kapcsolatban fölmerüljön, hogy ő arra nem alkalmas, és nem képes, és akkor segítséget kelljen kérni, és akkor bizonytalan legyen, hogy az egy jó döntése, egy jó tanácsa. Tehát beszűkíti akarva akaratlanul a saját világát és életkörét. És a harmadik, ami érdekes lehet, mert mintha nem is erről volna szó, amiről beszélünk, az alkalmatlanság függőségnek a belső hiedelem világáról, ez pedig, mikor valaki soha nem kér segítséget. Soha, soha, soha. De nem azért, mert annyira alkalmas vagy rátermett az életre, vagy mert magát így élné meg, hanem mert így próbálja valamiképpen ellensúlyozni, ellenpontozni a belső zavarodottságát és szorongását. Tehát ilyenkor az illető szorong.
Nem mer segítséget kérni?
Mondhatnánk akár így is, hogy nem mer segítséget kérni, de inkább úgy dönt, hogy nem kér segítséget, mert akkor föltámadna benne az összes bizonytalanság, félelem, aggodalom, szorongás, és azt el akarja kerülni. És azzal kerüli el ennek a belső világnak a nyomasztó terhét, hogy akkor inkább csinálja egyedül. Megpróbál nem beleforogni ennek a belső hiedelem világnak, sémának az összes érzésébe, aggodalmába, szorongásába, de ennek mi a következménye? Hogy nem reálisan ítéli meg a helyzeteket, és ott sem kér segítséget, amikor kellene. Ott sem kérdez, amikor kellene. Nagyon nehéz egy olyan munkatársal is, aki ott is inkább föntartja az alkalmasságának a látszatát, ahol egy feladat végzése nagyon is intokoltá tenni, hogy kérdezzen. De ott sem kérdez, mert retteg attól, hogy egyszer csak átélje annak a belső érzelmekkel teli szorongató világát, hogy de nem tudom, de hiszen nem vagyok rá képes. Jaj, el fogom rontani, biztos nem fogom tudni jól megcsinálni. Ezért csinálja, 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 és bizonyos értelemben homokba dugja a fejét. Persze a következmények egészen rettenetesek is tudnak lenni, és akkor a főnök kérdezi, vagy a munkatárs, hogy de hát Robikám, miért nem kérdeztél engem? Hát miért álltál neki így vagy úgy? És tulajdonképpen akármit is válaszol, általában nem azért, hanem azért, mert el akarta kerülni a belecsúszást abba a belső hiedelem világba, sémába, amiben át kellett volna élnie azt a tanácskérés vagy a segítségkérés nyomán, hogy alkalmatlannak érzem magam. Nehogy kiderüljön.
Következő bejátszásunkban talán egy tipikus esetről hallunk.
Ismerősöm úgy gondolta, alkalmatlan arra a munkára, nem volt meg a legmagasabb végzettsége, és ezért nem is mert belevágni, nem is merte azt a munkát elfogadni, mert úgy gondolta, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, mert nincs hozzá meg a képessége, képesítése. Holott biztosan tudom, hogy meg tudta volna csinálni azt a munkát. Kicsiny hitű volt.
Azt érzi, hogy nem tudja megcsinálni ezt a feladatot, hogy túl magas a léc. Szerintem, aki úgy gondolja, hogy nem alkalmas valamire, az sokszor ezáltal nem lesz alkalmas rá. Így nem is akarja majd elvállalni azt a dolgot, és meg kell tanulnia egy kicsit bízni önmagába.
Talán érdemes ketté bontanunk ezt a bejátszást, és először arról beszélgetni, hogy valaki nem mert valamit elvállalni, mert úgy érezte, hogy nem képes rá, nem alkalmas rá. Akkor ez egy tipikus helyzet?
Éppenséggel lehet, bár itt megjelent a képzettség szó is. Lehetséges, hogy ő neki valóban nem volt arra képesítése vagy képzettsége, akkor ez lehetett egy reális döntés. Nyilván vannak munkakörök, amelyek bizonyos képesítéshez kapcsoltak, azonban minden további nélkül elképzelhető, hogy ő neki megvolt a képesítése valamire, és közben pedig azt élte meg, vagy azt gondolta magáról, hogy ő azt biztos nem tudja megtenni. Akkor témánknál vagyunk.
A bejátszás másik része, amikor elhangzott az a vélemény, mert ez nem egy történet volt, hanem vélemény, hogy azért nem alkalmas, azért nem tudja elvégezni ezt a feladatot, mert azt gondolja magáról, hogy alkalmatlan rá.
Igen, ez nagyon is belevág az alkalmatlanság, függőség, belső hiedelem világába, aminek tulajdonképpen a lényege az az, hogy van valami feladat, van valami döntési helyzet, valami, amiben cselekedni kellene, vagy valamit átlátni, vagy valamit megérteni, és az illető túlságosan is nagy súlynak és tehernek, óriási kihívásnak éli meg azt, ami... Ha a realitásban lenne, akkor azt élné meg, hogy ez nem egy akkora nagy dolog, ez nem egy akkora teher, ez nem egy olyan rettenetes nagy nehézség, de ő a realitáshoz képest sokszorosának a súlyát éli meg, amikor egy döntést kell hozni, vagy valamit átlátni, vagy az életviteléhez alapvetően szükséges döntéseket meghozni.
Beszélgetésünkből is ugye kiderült, hogy a függőség és az alkalmatlanság nagyon is összekapcsolódik. Mennyire erősíti egymást ez a kettő? Mélyíti?
Hogy neki alakulhat egy sajátos kör, ami abból veszi kezdetét, legalábbis, hogy valahonnan elinduljunk, hogy nem tartom magamat alkalmasnak az életre, vagy legalábbis az életben sok mindenre alapvető dolgokban is, ezért aztán rád szorulok, ezért aztán egészen nyilvánvaló, hogy szükségem van rád, de mégpedig olyan formában, hogy muszáj, hogy legyél, ezért tehát a viszonyunk nem lehet szabad, mert hogy túlságosan is görcsösen kell, hogy kapaszkodjak, hiszen egyedül életképtelen vagyok, és hogyha megtalálom azokat az embereket, akik leveszik a vállamról az alapvető cselekvésnek, döntésnek, felelősségvállalásnak a súlyát, akkor nyilván ez egyre jobban el fogja mélyíteni, meg fogja erősíteni azt a hiedelmemet, hogy nem vagyok rá alkalmas, és nem vagyok képes. Tehát itt kialakulhat egy negatív kör, és az egyik erősíti a másikat, a másik felerősíti az egyiket, és a körnek a megszakítása óriási jelentőségű, vagyis, hogy akkor segítünk egy ilyen embernek hosszú távon, hogyha két dolgot teszünk egyszerre. Az egyik, valamennyire hajlandók vagyunk elfogadni a függőség iránti szükségletet és igényt, valamennyire, mégpedig pontosan annyira, hogy a kapcsolat és a bizalom köztünk fönn tudjon maradni, majd pedig éppenséggel a stabil kapcsolatot és a bizalmat jó értelemben használjuk, fölhasználjuk arra, hogy egyre inkább olyan feladatokat, kihívásokat, bátorítást adjunk a másik fél számára, ami persze érzelmileg számára megterhelő lesz, de amiben ezek a kompetenciák vagy ki tudnak alakulni, amelyek még nem alakultak ki a negatív kör miatt, vagy pedig visszajelzéseket tud adni a cselekvése révén arra, hogy na hát meg tudtam csinálni. Hát nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok rá. Pedig a képessége ott volt, csak valami érzelmi akadály nem engedte őt meg. Az egyik legjobb példa egyébként szimbolikusan is a vezetésre való képtelenség. Autóvezetésre például. Milyen sokakat ismerünk, biztos, hogy mindenkinek az ismeretségi körében vannak olyanok, akik adott esetben meg is szerezték a jogosítványt. És akkor azt mondják, akkor vezettem utoljára, amikor a jogosítványt megszereztem. Mi kívülről azt mondjuk, hogy hát ha már a jogosítványt meg tudta szerezni, ez már bizonyíték rá, hogy képes vezetni. És ő mégis lehet, hogy halálfélelmet élt át, ahogyan azt a folyamatot végigvitte, és amikor végre megvolt a jogosítványa, akkor fújt egy hatalmasat, és azt mondta, hála az égnek, hogy többet ezt a rettenetes terhet nem kell cipelnem, hogy ülök egy autóban, és a döntési helyzeteket kell hozni, és fölmérni a szituációkat, és a többi. És lehet, hogy az ő élete is, családja élete is rettenetesen megnehezedik. Éppenséggel nők számolnak be gyakrabban erről a nehézségről, és a férjeik értetlenül állnak a helyzet előtt, hogy de hát drágám, olyan könnyű lenne az élet, hogyha nem nekem kéne az egyik gyerek, másik gyerek ide elmenni, oda elmenni késő este, ha tudnál egy kicsit vezetni, de hát van jogosítványod, és akkor könyörögnek, és térdepelnek, és persze belül nem értik, hogy miről van szó. Például az alkalmatlanság, függőség, séma túlságosan is erős, és ez kihatást gyakorol a hétköznapi életvitelre.
A negatív kör megszakításának a lehetőségeit folytathatjuk következő műsorunkban?
Hogyne, nagyon szívesen.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk kérdéseiket, véleményeiket, hozzászólásaikat. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe palferi@katradio.hu ékezetek nélkül, és ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája.
Palferi.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pálferivel a Magyar Katolikus Rádióban.